Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk, Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. Így szól az Úr, ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban időnként felteszik a kérdést érdeklődő emberek, akik érdeklődnek Isten dolgai felől, bibliai dolgok felől, hogy tényleg vannak-e a Bibliában ellentmondások. És hogyha vannak, akkor mivel lehet magyarázni őket? Van-e valamilyen feloldásuk? Hát, már is itt van egy ellentmondás. Azt mondja az Úr, ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, és talán mindannyiunknak beugrik, mert aranymondásként biztos megtanultuk a gyerekbiblia órákon, hogy mit mond az Úr Jézus Máté evangéliumának 11. fejezetében. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Van ilyen ige is, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. El is olvasom ezt a Máté 11-et. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Jézus hívja a megfáradtakat, a megterhelteket. Azt hiszem, mindenki magára ismer, ugye? Amikor erről beszélünk, hogy megterheltnek lenni, megfáradva lenni. Vajon ki az közülünk, aki azt mondja, hogy ó, ez rám nem vonatkozik. Én teljesen boldog és szabad vagyok, és lazán, vidáman élem az életemet. Én azt gondolom, mindannyian magunkra ismerünk, hogy igen, én vagyok, az a megterhelt, az a megfáradt, akinek nagyon nagy szüksége van az Úr Jézus békességére, amit csak ő tud adni. Arra a megnyugvásra, amit csak ő tud adni. Igen, az Úr Jézus megnyugvást ígér. Aki a bűneivel küzd, annak bűnbocsánatot ígér. Aki lelki sebeket szerzett, annak gyógyulást ígér. Ez is ugye mindannyiunkra érvényes. Nincs köztünk bizonyára egyetlen egy sem, aki azt mondaná, hogy ó, nekem nincsenek lelki sebeim. Engem soha senki nem sértett meg, nem bántott meg, nem gázolt belém, nem tett rosszat. Én nem szereztem lelki sebeket, nem hiszem, hogy bárki jelentkezne. Vannak bőven lelki sebeink. Szenvedünk sokat ezektől a sebektől. De az Úr Jézus gyógyulást ígér annak, aki lelki sebeivel ül hozzá meg. Az Úr Jézus békességet ígér annak, akit félelmek gyötörnek, és ő hozzá megy megnyugvásért. És nem küldi el magától azokat, soha nem küldi el magától azokat, akik vágynak a bűnbocsánatra, akik vágynak az ő békességére, akik vágynak arra a gyógyulásra, amit csak ő tud adni. Az Úr Jézus úgy mutatja be magát ebben az igében, mint szelíd és alázatos megváltót, aki vágyik a velünk való közösségre, és nem rak ránk nehéz terheket. Megszabadít a terhektől, azokat a terheket, amit a bűn rak ránk, amit a világ rak ránk, amit emberek raknak ránk, azoktól a terhektől megszabadít, helyette ránk rakja az ő terhét, ami könnyű és gyönyörűséges, ami édes, ami boldoggá tesz. Amit ő rak ránk, az nem elhordozhatatlanul nehéz. Viszont a felolvasott alapigében, Ézsaiás próféta soraiban valami egészen más hangzik el, mintha Istennek elege lenne belőlünk. Ne gyertek, menjetek, fárasztotok, gyűlölöm, amit csináltok. Nagyon kemény szavak ezek. Ki kívánja tőletek, hogy jöjjetek és velem legyetek? Ünnepeiteket gyűlölöm. Ezek az ünnepek terhemre vannak, fáraszt. Ellentmondás a Bibliában? Igen. Fel lehet oldani? Van magyarázat? Igen. Azt mondja az Úr, hogy nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Azt tudjuk, hogy Ézsaiás próféta korában, ez ugye még a fogságba hurcolás előtti idő Izraelben, tehát amikor Ézsaiás munkálkodott, abban az időben Izraelben ugyan jól mentek a dolgok, de ez teret nyitott az ügyeskedők, a korruptak, a kíméletlenek számára. Magas adók, bedőlt hitelek, elárverezett földek, házak tették szegényi a népet. A gazdagokat viszont, akik hatalmukkal és befolyásukkal visszaélve megszerezték a szegények vagyonát, még gazdagabbá. Az emberek semmibe vették Isten parancsait, és mindezt azzal fedezték, hogy azt mondták, mi eleget teszünk Istennek a templomban, a hétköznapok viszont a mieink. Istennek nem volt helye a mindennapi életfolytatásban, közben pedig folyt az Isten tiszteleti élet. Áldozatokat mutattak be, hálát adtak Istennek a jólétükért, a sikeres üzleteikért, de eszükbe sem jutott, hogy honnan, milyen könyörtelen és törvénytelen bűnös módon a többiek kárára gyarapítják vagyonukat. Erről szól a próféta. Istennek nem tetszik mindez, sőt, elítéli. Kedves testvérek, mintha ez a kortörténeti háttér nem is arról a korról szólna, ami 2800 évvel ezelőtt volt, hanem minthogyha napjainkról lenne szó, ugye? Most is halljuk a hírét, hogy valakinek a hitelei miatt a házát elárverezték, és a bank féláron adta el. Még a tartozását sem futotta ki az az összeg, amiért elkelt a ház, és az illető öngyilkos lett. Mintha mindezek most történnének, mert igen, ezek ilyen állandó bűnök és állandó problémák, amik megvoltak 2800 évvel ezelőtt is, és itt vannak napjainkban is. És azt mondja az Úr, hogy nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Tehát Jézushoz menni, tőle kapni megnyugvást, gyógyulást, és ugyanakkor ragaszkodni a világhoz, ragaszkodni a bűnhöz. Nos, ez az a két dolog, ami nem egyeztethető össze. Tulajdonképpen választhatunk, hogy melyik ige legyen ránk az érvényes. Az, ami a Máté 11-ben van, Paul az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, kaptok tőlem békességet, megnyugvást, bűnbocsánatot, kegyelmet, örök életet, a földi életre vonatkozóan új életet, megújulást, hitet, reményt, szeretetet, az örökké valóságra nézve pedig mennyországbeli örök életet. Ez az egyik, amit választhatunk. Választhatjuk ezt az igét. Vagy pedig választhatjuk azt a másik igét, hogy a másik ige legyen ránk az érvényes, amikor az Úr azt mondja, hogy meg sem hallgatom, amit imádkozol, hiszen képmutatás az egész. Eszed ágában sincs hozzám tartozni, eszed ágában sincs hozzám jönni, eszed ágában sincs az én akaratomat szem előtt tartani, eszed ágában sincs az én utaimon járni. Templomos élet, a feltámadás ünneplése, és ugyanakkor a bűnhöz való ragaszkodás, a meg nem térés. Ez nem egyeztethető össze. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. És azt is mondja az Úr ebben az igében, hogy imádkozni és gonoszt tenni, ez sem egyeztethető össze. 15. versben olvastuk, hogy ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Vér tapad, fordíthatjuk úgy is magunknak, hogy gonoszság tapad. Vér szó szerint is, hiszen előbb említettem ezt az öngyilkosságot, hogy féláron elárverezik valakinek a házát, és szó szerint is vér tapad egyesek kezéhez, de jelképes értelemben is érthetjük ezt. Valami gonoszság tapad a kezünkhöz. Kedves testvérek, 33 éve vagyok benne a szolgálatban. Sajnos túl sokszor fordult elő, hogy valaki gyülekezetbe járó, magát hívő kereszténynek valló emberként titokban viszonyt folytatott. Már meg se tudom számolni két kezemen, hogy milyen sokszor előfordult ez. Régi gyülekezetünkben, mostani gyülekezetünkben, ismerettségi körünkben. Vér tapad a kezéhez, vagyis gonoszság. Sokat gondolkozom azon, hogy az ilyen ember nem csak a házastársa ellen vét, nem csak Isten ellen vét, a gyerekei ellen is vét. És minden ember ellen vét, akit megbotránkoztat, aki ő miatta nem akar aztán a templomba jönni. Milyen sokszor hallom ezt, hogy azért nem megyek, mert. És akkor, mert nagy templomos, meg veri a mellét, hogy ő milyen nagy hívő, meg az ősei is milyen nagy hívők voltak, és közben ripszrobsz kiderül, hogy már hány év óta viszonya van, és a feleségét hogy tönkretette meg a gyerekeit. Persze fordítva is előfordul, hogy valaki a férjét teszi tönkre, és a gyermekeit. Vagy eszembe jutott, nem olyan nagyon régen történt, hogy egy beszélgetésben vettem részt, többen ott voltak, és ugyanaz az ember ugyanabban az órában szitta a politikusok korrupcióját, és ugyanabban az órában kicsit később elmesélte, hogy a tilos parkolásért zsebbe fizetett a közterület felügyelőnek. Ó, mindketten jól jártunk, mondta jókedvűen. Még csak fel sem figyel arra, hogy ő maga a korrupt. Valahogy ez eszében se jut, hogy amit másban elítél, abban maga vastagon benne van. Én meglehetősen kínosan éreztem magam, mert nem tudtam, mit csináljak. Szóljak az ellentmondásról, de akkor megszégyenítem a többiek előtt, ugye ezt egy lelkésznek soha nem bocsátják meg. Vagy hallgassak, és akkor már is cinkostárs vagyok, és megerősítem a képmutatásban. De kedves testvérek, úgy őszintén, a megvesztegetés akkor bűn, ha 100 000 forintról van szó, de akkor nem bűn, ha csak 10 000 forintról van szó. Aztán, amit az Úr nagyon kihangsúlyoz ebben az igében is, és még sok igében a Bibliában, az özvegyek és az árvák ügye. Csak az ókori Izraelben fordult elő az özvegyek és az árvák kisemmisdése. Elmúlt években valaki elsírta nekem, hogy templomba járó rokonok kisemmiszték őt, pedig ő ápolta az elhunytat teljesen ingyen éveken keresztül. Ő úgy tudta, hogy van végrendelet, és kiderült, hogy nincs végrendelet. És a szóbeli végrendeletet meg letagadták a kedves rokonok. És őket csak szépen kisemmiszték. Azt mondja, lelkésznő, templomba járnak mindannyian. Minden vasárnap ott ülnek. És megtették ezt velem. Nyilván nagyon sok példát lehetne még mondani, ami előfordul. Azt mondja az Úr, mossátok tisztára magatokat. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Hát megpróbálhatjuk tisztára mosni magunkat, ugye tudjuk, hogy ez nem sikerül. Tapasztalatból is tudjuk. Próbálkozunk jobbak lenni, de nem megy. Meg hát tudjuk egyházunk tanításából is. Luther Mártonnak a hitvallását követjük. Az ember nem tudja saját magát megtisztítani. Az ember nem tudja saját magát megváltani. Ez is, mintha ellentmondás lenne. Isten felszólít újra és újra a megtisztulásra, hogy tisztítsuk meg magunkat. Közben ő maga is tudja, meg mi magunk is tudjuk, hogy ez lehetetlen. Ez is egy ellentmondás. De Isten megoldotta az ellentmondást. Addig-addig szólította föl az embert újra és újra a megtisztulásra, amíg végül saját maga jött el emberi testben, hogy ő maga legyen az áldozat. Felszólít a megtisztulásra, de el is végzi a bűntől való megtisztításunkat. Az Úr Jézus Krisztus tisztára mos a bűntől. És ezt ünnepeljük minden Isten tiszteleten és minden úrvacsora vételkor. És én azt gondolom, hogy Jézus méltó az ünneplésre. És hogy ünnepeljük. És hogyha az Úr azt mondja, hogy nem kívánom az ünnepléseteket, akkor nem az a megoldás, hogy akkor abba hagyjuk az ünneplést. Ugye, hogyha azt mondja az Úr, hogy ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, akkor nem az a jó hozzáállás a részünkről, hogy na jó, akkor soha többet nem jövök a templomba, meg soha többet nem megyek az imaházba, bibliaórára. Ő méltó az ünneplésre. Ő méltó arra, hogy Isten tiszteletet tartsunk neki. A megoldás az, hogy boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, és engedjük meg neki, hogy megtisztítson. Engedjük meg neki, hogy az ő kegyelmével betöltsön. Az ő szent lelkével betöltsön, és engedjük meg neki, hogy tisztává tegyen. De kedves testvérek, a bűnbocsánatból, a megtisztulásból következik, hogy a jót kell cselekedni. A tiszta szívből, az új szívből következik az tiszta élet, az új élet, az új életben járás. Milyen sokszor felszólít erre a Biblia. Az apostolok által jött levelekben is milyen sokszor szó van erről. Azt írja Pál apostol, hogy ha elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Ha elfogadtátok a bűnbocsánatot, ha elfogadtátok a megtisztulást, akkor ez szerint éljétek tovább az életeteket. Járjatok új életben, és ne tapadjon vér a kezetekhez, se szó szerint is, se jelképes értelemben. Védjétek meg az árvákat és az özvegyeket. Védjétek meg azokat, akiket ki akarnak semmizni. Néhányan beszélgettünk lelkészek, és az egyik lelkésztársunknak az volt a dilemmája, elmesélte, hogy valaki a gyülekezetéből, aki évtizedek óta egy oszlopos tagja a gyülekezetnek, ráadásul nagyon-nagyon régóta, több ciklus óta presbiter is, tulajdonképpen egy példakép a gyülekezetben, mindenki felnéz rá, milyen csodálatos hívő ember. Szóval ez az ember elment egy csendes hétre. És amikor hazajött, akkor megkereste őt a lelkészt, és azt állította, hogy rájött, hogy mostanáig nem volt igazi hívő, mostanáig nem volt megtért szívű ember. Most a csendes héten döbbent rá erre, és most tért meg igazán. Most jött rá, hogy mit jelent Jézus megváltása, és hogy ez a megváltás a földi életet is megváltoztatja. És hogy mi a probléma? Azt mondja a lelkésztársunk, hogy hát most ez az ember, nyugdíjas korú valakiről van szó, ez az ember most mindenáron ki akar állni a gyülekezet elé bizonyságot tenni, és elmondani a titkos bűneit, és hogy ott a csendes héten mi történt vele, és hogy mire jött rá, és hogy most már igazán Jézushoz akar tartozni, és az ő útján akar járni. És azt mondja a lelkész testvérem, hogy mi lesz ebből, eddig még nem egyezett bele, de mi lesz ebből? Hát ez akkora botrány lesz, erre rámegy a gyülekezet, vagy kiürül a templom, vagy ki tudja, mi lesz ebből. Botrány a faluba. És a közöttünk levő legidősebb lelkész, már nagyon-nagyon idős lelkész, mosolyogva annyit mondott. Lehet fordítva lesz. Talán ébredés lesz belőle. És elmesélte, hogy amikor mi még nem éltünk, meg még a szüleim sem éltek, a nagy ébredések idejében, ami a második világháború alatt, meg után történt, amit olyan sokszor emlegetnek, hogy mekkora ébredések voltak Magyarországon a evangélikus, meg református gyülekezetekben, hogy tele voltak a templomok. Na azt mondja, akkor volt az, hogy az emberek kiálltak és elmondták a titkos bűneiket, és a gyülekezet nem tönkrement emiatt, hanem mások is rádöbbentek arra, hogy bűnvallást kell tenniük és meg kell térniük, és hogy Jézust igazán be kell fogadniuk a szívükbe megváltónak és úrnak, és igazán az ő útján a keskeny úton kell járni. Lehet, nem kell félni ettől. Lehet, ettől jönne el az ébredés. Kedves testvérek, annyit vigyünk haza ebből a mai témából, hogy választhatunk. Választhatunk, hogy az Úr Jézus szelíd, kedves szavai legyenek ránk érvényesek. Hív bennünket. Megnyugvást és békességet akar adni. De ha nem akarunk hozzá menni bűnbocsánatért, ha nem akarjuk az ő békességét, az ő megnyugtatását, ha ragaszkodunk a régi életünkhöz, ha ragaszkodunk a bűneinkhez, ha ragaszkodunk a magunk igazához, a haragtartásunkhoz, és még sorolhatnám, akkor tudomásul kell vennünk, hogy akkor ez az ige érvényes ránk. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te ismered a szívünket, Te tudod, hogy mi van a lelkünk mélyén. Azt is tudod, hogy amikor azt mondjuk, hogy megbántunk valamit, akkor tényleg megbántuk-e, vagy csak úgy mondjuk. Te tudod, hogy a gyónásunk őszinte vagy képmutató. Te tudod, hogy mire van szükségünk. Ahogy szoktuk imádkozni az úrvacsoránál, hogy adj a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt. Uram, aki azért megy hozzád, mert felismerte, hogy a te gyógyításodra van szüksége, annak add meg, Uram, a bűnbocsánatot, a gyógyulást, a békességet. Aki pedig megkeményíti magát, azt ajándékozz meg az igazi megtéréssel, az igazi bűnbánattal. Hogy ő is megérezze, hogy a te kegyelmedre van szüksége. Amen.